Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Áldott a mi úrunk Jézus Krisztus, Istene és Atya, örvendez Istennek óta egész föld, énekeljetek az ő nevének dicsőséget, jöjjetek és lássátok Isten dolgait, csodálatosak Istennek dolgai az emberek fiain. Amen. Testvérén, keresztelőre készüljünk, 431. énekünket keressük meg, énekeljük el. Szeretett testvéreim, gyülekezetünk imádságban hordozott titeket, és áldjuk Istent, aki arra indított bennőteket, hogy elhozzátok gyermeketeket, hogy a keresztség által a keresztény anyaszentegyházba befogadhassuk őt. A feltámadott Jézus Krisztus mielőtt átment volna mennyei dicsőségébe, tanítványaihoz lépett, és így küldte el őket az evangélium hirdetésére. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Olvasok hozzám még egy evangéliumi részletet Lukács evangéliumából, a 24. részből, az Emmausi tanítványok történetéből. Tanítványai közül aznap ketten egy faluba mentek, amely Jeruzsálemtől 60 futamnyira volt, és amelynek Emmaus a neve. És beszélgettek egymás között mindarról, ami történt. Miközben beszélgettek és vitatkoztak egymással, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Látásukat azonban valami akadályozta, és nem ismerték fel őt. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek! Ünneplő család, és így ünneplő gyülekezet. A húsvéti időszakban különösen is fontos számunkra a feltámadott Jézus Krisztusnak a szava. Látjuk, tapasztaljuk és tudjuk, hogy nagyon sok ember életében meghatározó mindaz, amit elmúlásnak, gyásznak, fájdalomnak nevezünk. Hívő és hitetlen ember egyaránt megtapasztalja, hogy mennyire jelen van az emberi életben a halál, az elmúlás. Éppen ezért különösen is fontos számunkra az, amikor nem csak a halálból és a halál felől szólal meg valaki, vagy valami, hanem aki megjárta a halált, és íme él, íme uralkodik, íme győzött. Az ő neve pedig Jézus Krisztus. Az evangéliumok húsvét utáni történeteiben különös helye van annak a nagyon eseménydús kirándulásnak, útnak, 12 kilométernek, amely Jeruzsálemből Emmausba vezet, és különös hangsúlya, e mai napon pedig talán az egyik legnagyobb hangsúlya azokon a szavakon van, amelyeket Jézus Krisztus közvetlenül az ő mennybe menete előtt mondott, ahogyan búcsúzott az ő tanítványaitól. Mindkettőnek azonban van egy jellegzetessége, egy közös pontja, és nem csak az, hogy mindkét történet húsvéti történet, hanem a jellegzetessége abban áll, hogy a búcsúzó Jézus a kicsit tétlenkedő és a félő tanítványokhoz odalép, és azt mondja, menjetek el, tegyetek tanítvánnyá minden népet. Sőt, a másik történetben, amely közvetlenül húsvét után játszódik, szorongó szívű, bizonyos értelemben sírós tanítványokhoz lép oda Jézus gyászolókhoz, és együtt megy velük az úton. Kedves testvérek, van egy nagyon kedves énekünk, így szól, sokan ismerik is a gyülekezetben, velem vándorol utamon Jézus. Ennek az éneknek a hátterében az az emmausi történet áll, amelyet felolvastam. Egy élet hitvallás. Velem vándorol utamon Jézus. Néhány évvel ezelőtt itt egy keresztelő alkalmával egy édesanyja mondta el nekem az ő gyermekük születésének kalandos történetét. Megbeszélte férjével, mint ahogyan általában ma a házaspárok megbeszélik, hogy az utolsó percekben, az utolsó órákban nyilvánvalóan számíthatnak egymásra. Igen ám, de a fiatal embernek, a férjnek reggel ugyan Magyarországon, de egy távolébbi vidékre kellett mennie, és a telefonját lenémítva hagyta. A feleség, amikor érezte a szülés pillanatát, akkor nyilvánvalóan rögtön tárcsázta a férjét, hívta egyszer, kétszer, ötször, ki tudja hányszor, nem karikírozom, és nem pointírozom ezt a történetet, rengetegszer. De egyedül maradt. És egyedül ment be, vagy egyedül, lelkében egyedül ment be a szülőszobába, és ott valami csoda történt vele. Így fogalmazott, tiszteletes úr, én tudom, hogy nem voltam egyedül. Tudom, hogy nem voltam egyedül. Mindenki egy picit olyan zavartnak nézett, amikor azt mondtam, hogy velem van Jézus. Hogy elkísért Jézus. Egy nagyon nehéz szülés volt az első szülés, tele belső félelemmel, fájdalommal, talán ennek az újra átérése ott élt ennek a fiatal asszonynak a szívében. És mégis kimondott egy hitvallást. Velem volt Jézus. Elkísért Jézus. Egy másik ének is született az emmausi történetből, majd énekeljük is Isten tiszteletünk végén, ez pedig az 511. dicséret. Így kezdődik, maradj velem, mert mindjárt este van. Ezt az éneket pedig általában idős embereknél szoktuk énekelni, és idős emberek kedves, nem csak esti, hanem így mondom, hogy életük alkonyakkor elmondandó dicsérete. Miért? Olyan megható és egészen komolyan szívem mélyéig megrázó élmény, amikor magányos, elsősorban valljuk be őszintén, özvegy asszonyok mondják azt, hogy tiszteletes úr, nem vagyok egyedül. Valaki velem van. Nem vagyok magányos ember. Azért mondtam számotokra, kedves szülők, keresztszülők, ezeket a példákat, ami Urunk Jézus Krisztus tanítását, mert a keresztség ezt ábrázolja ki gyermeketek életében is. Az első lépést, amelyet most nem ő tett meg itt az Isten tiszteleten, nem ő az, aki közeledett Jézus Krisztus felé, hanem Jézus Krisztus az, aki közeledik felé. Ez a gesztus, ez a pillanat ott van, úgy a missziói parancsban, mint az Emmausi tanítványok történetében, hogy Jézus közeledik felénk, hozzánk jön. Ami szívünk vágya, gyülekezetünk egészének imádsága, hogy gyermeketekhez, hadd mondjam így Kacsikához, hogyha odalép Jézus Krisztus, akkor kísérje egy életen keresztül. Legyen neki személyes meggyőződésévé, személyes látásává az, amit a fiatal asszony mondott a szülés pillanatában, velem volt Jézus. És legyen meggyőződése, hitvallása majd aggasztján korába, életének alkonyán, hogy velem van Jézus Krisztus. Hiszen ezért jött a mi Urunk Jézus. Ezért lett emberré, ezért vállalta, hogy kisded, ezért lett kamasz, ezért lett felnőtt férfiú, és ezért halt meg. Hogy úgy Máté evangéliuma kezdetén, mint Máté evangéliuma végén kimondhassuk, Immanuel, velünk az Isten. Elkísér utamon Jézus. Velem vándorol utamon Jézus. Maradj velem, mert mindjárt este van. Az evangélium kezdete mindig ez a pillanat. Jézus közeledik, Jézus jön. És mikor megpróbáljuk megfejteni a sákramentumnak, itt most a keresség sákramentumának a titkát, akkor mindig ebben a mozdulattal kezdődik mindez. Ő az, aki felém lép, aki ajándékot ad, aki tulajdonává tesz, aki befogad. Valljuk be őszintén, hogy életünk napjait sokszor úgy éltük, vagy úgy éljük, hogy nem ismerjük fel a mellettünk vándorló Jézust. Megadta az ő ajándékát, társa személyét, jelen valóságát, és mégis úgy éljük az életünket, mintha nem volna velünk. Mintha magányosok volnánk, mintha keserűek volnánk, mintha szomorúak volnánk. Az Emmausi tanítványok története nem csak azt mondja el, hogy valaki szegődött melléjük, hanem azt is elmondja, hogy felismerték, hogy Jézus Krisztus az. Hogy kimondták, feltámadt az Úr, valóban feltámadt. Húsvétnak, a missziói parancsnak, Krisztus küldetésének mindig ez a lényege, lényeges vonása, hogy nem csak velünk van, hanem felismerhető, megismerhető, egészen személyessé tehető az ő jelenléte. Sokszor homályos a mi látásunk. Azt mondja a Biblia, hogy úgy tűnt, mintha vakok volnának az Emmausi tanítványok. És ennek az a csodája, hogy ők mondják magukról, nem más. Nem arról van szó, hogy valaki filmezte az Emmausi tanítványok történetét, és akkor azt látta rajtuk, mintha bizonytalankodnának. Hanem miután felismerték Jézust, elmondják saját magukról, hogy mennyire vakok voltunk. Mennyire ostobák voltunk. Pedig mennyi mindent tett velünk. Életem egyik megrázó pillanata az volt, amikor egy 76 éves ember feleségével, református presbiter, római katolikus feleségével meghívott az ő otthonába beszélgetésre, imádságra. Nagyon kedves volt a fogadtatás. nem a külsőségek miatt, bár volt finom pogácsa, egyéb, hanem amikor imádkoztunk, egyszer csak elerett mindkettejüknek a könnye. István bácsinak is, és Terike néninek is. Zavartan kérdeztem, hogy mi rosszat mondtam, mivel bántottam meg őket, mi volt az, amivel elrontottam azt a kedves hangulatot, amely addig jellemezte az együttlétünket. Azt mondta, semmi, tiszteletes úr. Csak azon sírunk, azon keserkünk, hogy mennyi időt vesztettünk el, amíg ott állt mellettünk Jézus, és nem ismertük fel őt. És milyen boldogok vagyunk azóta, hogy életünknek a dele után megismerhettük, hogy megnyílt a szemünk, hogy látjuk, hogy az élet az nem csak a sírig tart, hanem sokkal tovább. Hogy van feltámadás, mert van feltámadott Jézus Krisztus. Azt kívánjuk másodszoron, kedves szülők, keresztszülők, kedves Karcsika, neked is, és a kedves nővérednek is, hogy életednek útján te uradat, Jézus Krisztust ismerd meg, ismerd fel, és küldjön téged ugyanolyan szolgálatra, amilyen szolgálatban vagyunk most itt, hogy mások is megismerjék a te uradat, Jézust, mint megváltót. Amen. Kedves testvéreim, kedves szülők, keresztszülők, megkérlek benneteket, hogy gyülekezetünkkel együtt álljatok fel, és jöjjetek közelebb az Úrasztalához. Valljátok meg hiteteket gyülekezetünk közösségével együtt, mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, hitetek megvallása után feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztény Anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, feleljétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Hozzád fordulok most, Isten népe, pomázi református keresztény gyülekezet. Ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék? Ha igen, feleljük, ígérjük. Jöjjetek, imádkozzunk. Örökkévaló Isten, köszönjük neked, hogy fiad, ami Urunk Jézus Krisztus megkeresztelkedett a Jordán vizében. Hálát adunk neked a víz ajándékáért, ami megtisztít és megelevenít minket. Köszönjük neked, hogy népedet a tengervizén átvezetted a szolgasságházából az ígéret földjének szabadságára. Köszönjük neked, hogy fiadat a halál mély vizein áthoztad és győzelmes életre támasztottad. Urunk, áld meg ezt a gyermeket, akit most megkeresztelünk, hogy egyé legyen a mi Urunk Jézus Krisztussal az ő halálában és feltámadásában. Add, hogy megtisztuljon és megszabaduljon minden bűntől. Küldd rá a Szent Lelkedet, hogy új élettel ajándékozza meg őt az Anyaszentegyház közösségében, és vezesd őt Krisztusban teljes és örök élettel. Urunk, add, hogy növekedjék hitben. Urunk, add, hogy élő tagja legyen az Anyaszentegyháznak, melyben most belekereszteljük. Urunk, add, hogy karcsika növekedjék előtted és az emberek előtt való kedvességben, testi és lelki épségben. Add, hogy eljuthasson a rólad való vallástételre a konfirmációban. Köszönjük neked, hogy a Szent Keresztség által mi mindnyájan hozzád tartozunk. Tarts meg bennünket hűségben, és készíts mindannyiunkat arra a napra, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségesen megjelenik, hogy mindeneket tökéletességre jutasson. Tiéd legyen a hatalom, a dicsőség és a tisztesség és az erő örökkön örökké. Amen. Károly, keresztelek téged az Atyának, Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Ne félj, mert megváltottalak. Neved elnyíltan, ennyit van. Amen. Fogadják szeretettel az emléknapot ünnepi alkalmat.
Testvéreim, folytassuk a mi Isten tiszteleti közösségünket, foglaljuk el helyünket, és énekeljük el 429. dicséretünk első és második versszakát. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található Lukács evangéliumában a 24. részben, a 28. verstől kezdődő szakaszban a 35-ig. Így értek el ahhoz a faluhoz, amelybe igyekeztek. Ő azonban, tudnélik Jézus, úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok unszolták és kérték: maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatott már. Bement hát, hogy velük maradjon. És amikor asztalhoz telepedett velük, vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Erre megnyílt a szemük, és felismerték, ő azonban eltűnt előlük. Ekkor így szóltak egymásnak: nem hevült-e a szívünk, amikor beszélt hozzánk az úton, amikor feltárta előttünk az írásokat? Még abban az órában útra keltek és visszatértek Jeruzsálembe, ahol egybe gyűlve találták a 11-et és a velük lévőket. Ők elmondták, hogy valóban feltámadt az Úr és megjelent Simonnak. Erre ők is elbeszélték azt, ami az úton történt, és hogy miként ismerték fel őt, a kenyér megtöréséről. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, a húsvét utáni időszakban, amely napokat mi magunk is élünk és látunk egészen a mennybe menetel ünnepéig, áldozó csütörtökig, Jézus különösen is empatikus és különösen is meggyőző volt az ő tanítványaival kapcsolatban. Láttuk és hallottuk a keresztség sákramentumakor is, hogy két tanítvány igyekszik Jeruzsálemből Emmausba, körülbelül 12 kilométernyi távolságra. És ez az út emberi mérték szerint nem olyan hosszú. 12 kilométer a régi időkben szinte napi járóföldnyi idő is volt. Az ember megtette egy rövidebb séta, rövidebb túra. Be kell azonban vallanunk, hogy a mai világban ezt inkább már tömegközlekedéssel vagy autóval tesszük meg. És ezen az úton történik a két tanítvánnyal, az egyik neve Kleopás, a másik nevét nem ismerjük, hogy melléjük csatlakozik, ők így fogalmaznak visszaemlékezésükben valaki, aki elmagyarázza nekik az írásokat, mert megkeseredtek, mert megszomorodtak, mert nem tudnak bízni, nem tudnak reménykedni, mert egészen egyszerűen úgy gondolják, hogy a sírba hullott minden, amiben reménykedtek. Ennek a történetnek nyilvánvalóan a fő mondani valója az, ahogyan oldódik és megnyílik látásra a két tanítványnak a szeme. Azonban, kedves testvérek, azt is látnunk kell, és azt is megtapasztaljuk, hogy ennek egy különös pillanatát jegyzi le Lukács evangélista. Hogy nem csak úgy nyílik meg a szemük, hogy hallják az írásnak a magyarázatát, hanem ennek van egy külső jele, amikor asztalhoz telepednek, amikor Jézus Krisztus kezébe veszi a kenyeret, megtöri, és nekik adja. Erről a jelről, a kenyér megtöréséről, mondhatnánk úgy is a mi szóhasználatunkkal, hogy az úrvacsoráról ismerik fel azt, hogy Jézus Krisztus feltámadt, hogy él. Néhány héttel ezelőtt közösen is eljutottunk Jézus Krisztusnak a keresztjéig, amikor azt mondtuk, hogy az úrvacsora sákramentuma elmondja számunkra, mi nagy az én bűnöm és nyomorúságom. És hogy Jézus Krisztusnak az én bűnömért kell meghalnia, kiábrázolja mindezt nagypéntek ünnepe. Kiábrázolja mindezt nagypéntek evangéliuma. Kézzel foghatóvá, szemmel láthatóvá teszi ezt, ahogyan a lelkipásztor megtöri a kenyeret. Szinte szemünk előtt van Jézus Krisztusnak a cselekedete. Ez az én testem, mely ti érettetek töretik meg. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen veszi a poharat, és azt mondja, e poháram az új szövetség, az én vérem által a bűnök bocsánatára. És értjük, hogy az úrvacsorának van egy nagypénteki nézőpontja, van egy nagypénteki aspektusa. Most pedig azt olvassuk, hogy még színesebb legyen az evangélium, hogy az úrvacsora közösségének van egy húsvéti jellegzetessége is. Hogy tudnélik Jézust úgy ismerjük fel, mint feltámadottat. Úgy ismerjük fel, mint aki él, mint aki uralkodik, mint aki jelen van közöttünk az istentiszteleti alkalmakon. Miért tartja fontosnak Lukács evangélista, hogy szüntelenül emlékeztessen bennünket húsvét kapcsán az úrvacsorai közösségünk húsvéti csodájára? Kedves testvérek, a felelet indirekt. Azért, mert tudjuk azt, hogyha nem emlékezünk, akkor milyenné leszünk. olyanná, mint ez a két tanítvány. Szomorúak, akik nem látják a kiutat, akik nem tudják feldolgozni a halált, akik úgy érzik, hogy a körülményeknek az áldozatai. A két tanítvány beszélgetéséből ez nyilvánvalóvá válik. Nem csak Jézus tekintik áldozatnak, aki meghalt a kereszten, hanem saját magukat. Így fogalmazzák meg az ő áldozat voltukat, pedig mi azt reméltük, pedig mi azt hittük, pedig mi azt gondoltuk, és nem úgy lett. Hányan vannak itt közülünk, vagy talán a templom falain kívül, akik ugyanevvel a keserűséggel, ugyanevvel az áldozat voltal élik az életüket. Pedig én azt reméltem róla, pedig én azt gondoltam róla, én azt gondoltam a körülményekről, hogy mások lesznek. Áldozata vagyok ennek a világnak. A körülményeimnek a rabja, a körülményeimnek az áldozata. Kedves testvérek, néhány nappal ezelőtt, amikor fiataljainknak egy csendes hétvégét szerveztünk, az egyik előadó, bevallom őszintén, egy kérdésével nagyon erősen megfogott, és azóta sem látok ebben a kérdésben teljesen tisztán, de mivel őt egy hiteles keresztjén embernek gondolom, mindaz, amit nagyon röviden, néhány mondatban elmondott a tapasztalatából, azt elfogadom. Fiataljainknak a csendes nap témája ez volt, kapcsolatba kerülni Istennel, önmagammal, milyen buktatói vannak mindennek. És ezt kérdezte tőlem Kántor testvérem, mit tudsz az úgynevezett Z generációról? Nem tudtam semmit. Aztán néhány rövid mondattal elmagyarázta nekem, hogy a generációkat a 20. században bizonyos betűjelekkel illetik. Az első ma is még munkában, aktív munkában lévő generációt az X generációnak hívják, akik 1960 és 80 között születtek, és ők azok, akik dacoltak a szüleikkel, viszont nagyon gyorsan változott körülöttük a világ, és nem nagyon tudtak alkalmazkodni ezekhez a változásokhoz. Ezért nagyon sok hátrányt szenvednek a munkavégzés során. Ma ők dolgoznak leginkább a munkaerőpiacon. Aztán azt is elmondta, hogy van egy Y-generáció. Ez a generáció 1980 és 95 között születettek, akik már beleszületnek ebbe az informatikai világba, sokuknál megjelenik a médiafüggőség, képtelenek hosszabb ideig koncentrálni egy-egy dologra, nem nagyon szeretik a csendet, rugalmasan kezelik a változásokat, nem ijednek meg az újtól, az internetet gyakorlatilag beépítették a hétköznapi világukba. És vannak az 1995 után születettek, az úgynevezett Z generáció, akiket azért nevezik Z generációnak, mert az angol kifejezés a kapcsolgató, ugráló szóból ered. Ezt, hogyha mindjárt lefordítom, meg fogjátok érteni, ilyen vagyok, nem generáció tekintetében, de egyéb tekintetben én, aki a tévé kapcsolóját állandóan nyomkodja, ugráltatja. Egyetlen egy percig nem marad meg sehol. Mindig más, mindenbe belenézni, mindenbe belekóstolni, innen kapta ez a generáció a nevét, akik nem építőkockákon nőttek fel, hanem számítógépeken és játékkonzolokon, akik nagyon könnyen eligazodnak ebben a világban, vérükké vált a mobilitás, a digitalizált környezet, viszont egy álomvilágban élnek. Nincs realitásuk, nincs reális érzékük, mert úgynevezett profilokat gyártanak. Bocsássatok meg, idősebbek, hogy ezt mondom. Elképzelik magukat olyannak, amilyenek valójában nem léteznek. A számítógépes programon megszerkesztik a saját arcukat, testüket úgy, ahogyan szeretnék látni. Meghatározzák azokat a dolgaikat, amely dolgokat szeretnének elérni, de ezt úgy állítják be, mintha már megtették volna. Egy virtuális álomvilágban élnek. És amikor találkoznak a való világgal, akkor nem tudják ezt feldolgozni. Lelki szempontból az emmausi tanítványok ehhez a generációhoz tartoztak. Pedig mi azt reméltük, pedig mi úgy gondoltuk, pedig mi abban bíztunk, hogy majd ő végre az álmaimat teljesíti be, és most ott állnak, lógatják az orrukat. Azt kérdeztük, így indultunk neki ennek a kisebb csapásnak, hogy miért van szükség arra, hogy az úrvacsorai közösségünkben felmutassuk a feltámadottnak a jelenlétét. Miért van szükség arra, hogy valóságosan beszéljünk arról, hogy Jézus Krisztus él, hogy jelen van a mi életünkben? Hát pont ezért. Mert hogyha nem hangsúlyozzuk, akkor mindezeket a dolgokat újvegyre tudjuk szedni, fel tudjuk írni, és meg tudjuk élni a csalódásaink szintjén, az elvárásaink szintjén. És ekkor, ebben a történetben megjelenik a vigasztaló, megjelenik Jézus Krisztus. Megjelenik az, aki nem lehangolni akarja a másikat, nem kioltani a másiknak a hitét, nem még mélyebbre vinni, abban, hogy hallottad, hallottam. Az egyik kudarcosabb élet, mint a másik kudarcosabb élet, ebben vigasztalja magát a ma embere. És közben ott van Jézus Krisztus, és nem érti ez a két tanítvány, hogy ő nem a külső környezettől akar megváltani, nem a rómaiak igáját akarja letörni, hanem a bűnből szeretne megszabadítani. Kedves testvérek, az emmausi tanítványokról olvassuk, hogy nem a Szentírásból tájékozódik az ő hitük, hanem a saját elvárásaikból. És ezért kerülnek ilyen mélyre. Ott vannak letörve, és nem értik azt, amit Jézus mond a kereszten, bizonyára ők is hallották, ha nem is fültanúi volták, de hát abban a három napban elbeszélték egymás között a tanítványok, hogy azt mondja, Jézus azt mondta a kereszten, elvégeztetett. És ez nem azt jelenti, nem tudják, de ez nem azt jelenti, hogy mindennek vége, adjuk fel, hanem ez azt jelenti, hogy mindent elvégeztem azért, hogy megmentselek. Kedves testvérek, Isten akarata, a megváltás csodája megy végbe nagypéntek és húsvét között. És ezt kell kimondani, ezt kell meglátnia minden keresztény embernek, a mai élőknek is. Hogy odáig eljuthatunk mindannyian, hogy meghalt Jézus, azt megérti mindenki, hogy meg kell halnom. De ha ez így van, akkor ez csak egy zsákutca. Akkor véget ér az élet vége, amikor meghalunk. Ha pedig van feltámadott, ha pedig él az Úr, akkor a halál nem pont, hanem kettős pont. Akkor lehet tovább menni, akkor lehet tovább élni. Akkor örökké lehet élni. És ez az, amit az úrvacsora sákramentuma ugyanúgy kiábrázol, elmondja nekünk, hogy felismerhető benne, és felismerhető általa az élő Úr, az élő Krisztus. Miért? Egészen konkrétan azért, mert a kenyér megtöréséről ismerik fel Jézus. Nem a hajáról, nem az arcáról, nem is a szavairól, nem a hanghordozásáról, hanem a kenyér megtöréséről, az úrvacsoráról. Ezért kell kimondanunk, akkor, amikor ünnepi körben odaállunk a terített asztal mellé, hogy nekünk élő Úrunk van. Ezért kell kimondanunk, hogy van reményünk, van jövőnk. És ezért kell kimondanunk azt is nagyon határozottan, hogy az úrvacsora kiábrázolja a bűnbocsánatot. 185. énekünket nem sokára énekeljük. Ennek az egyik sora így szól. Ha ő fel nem támad, nincs többé bűnbocsánat. Nagyon pontosan, nagyon tisztán megfogalmazza azt, amit a káténkban így olvasunk, hogy Jézus Krisztus kereszthalálát, áldozatát, elfogadta az Atya a bűnért bemutatott áldozatot, elfogadta az Atya, és Szent Fiát megdicsőítette. Ez van, amit látunk húsvétkor. És ezt is kiábrázolja az úrvacsora. Hogy van bűnbocsánat, mint ahogyan van bűn, és van új élet. Kedves testvérek, az úrvacsora közössége szakít minden virtuális valósággal, minden álomromantikával. Egészen egyszerűen azt is kimondja, nem vagy egyedül. Nem vagy magadra hagyva. Ha mindenki elhagyott is, egy valaki ott áll melletted. Ez pedig Jézus Krisztus. Tudjátok, az úrvacsorai közösség nagypénteki dimenziója, nagypénteki látószöge az, hogy most már nem érnek utol az én bűneim, mert Jézus meghalt. Így fogalmazhatunk, ne félj, a bűn nem fenyeget hátulról. Lezárta Isten, nem ér utol téged, a keresztnek ezért kellett megtörténnie. De az úrvacsorai közösség húsvéti evangéliuma ennél többet is mond. Azt mondja, ne félj az élettől, szabad az út, mert veled megy Jézus. Társad lesz, nem kell félned tőle. Mi volt annak a beszélgetésnek a legsúlyosabb mondata, amit eddig csak így felületesen mondtam a Z generációról? Azt mondta az én barátom, kántor testvérem. Tudod, klinikai szakpszichológus is vagyok. Pácienseim zömét 13-18 éves fiatalok teszik ki, akik pánikbetegek, mert félnek az élettől. Félnek az élettől. Nem a haláltól, az élettől. Kedves testvérek, amikor az úrvacsora közösségében együtt vagyunk, akkor kimondhatjuk bátran, nekünk olyan feltámadott Urunk van, aki elkísér bennünket az életben. Ezért nem kell félnünk a holnaptól, a holnap utántól, s az azutántól. Mert velünk jön Jézus. Nem azért, hogy igazolja a mi életünket, hanem azért, hogy felemeljen, ha elesünk, megdorgáljon, ha vétkezünk. Hogy kegyelmezzen nekünk. Igen, kedves testvérek, azt olvassuk ebben a történetben, hogy Jézus valóságosan jelen van. Nem úgy, ahogyan keresztény felekezetek, testvérek beszélnek erről, hogy a szent jegyekben volna jelen Jézus Krisztus, hanem úgy, hogy személyesen megjelenik. Ebben az igében azt olvastuk, hogy amikor leült velük, arról van szó, kedves testvérek, hogy Jézusnak valóságos jelenléte az úrvacsorak közösségében egészen biztos. Mindig voltak viták az egyház történelem során arról, hogy hogyan lehet értelmezni Jézus Krisztus az úrvacsora jegyeiben. A református közösség értelmezése túllép a római katolikus testvéreink transzszubstancia tanán, hogy benne van a jegyekben, az ostyában Jézus Krisztus. Túllép a luteránus tanításon. Mi azt mondjuk, kedves testvérek, hogy nem az úrvacsora jegyei változnak át Jézus testévé és vérévé, hanem azt hirdetjük és azt valljuk, hogy velünk van teljes közösségben, velünk van teljes egységben a Szentlélek által. Ezért a református tanítás elsősorban Calvin János nyomán reális prezenciának nevezi Jézus Krisztus jelenlétét. Amikor a Szentlélek által ott van velünk, és titokzatosan egyesül velünk. Így fogalmaz erről a heidelbergi káténk, mi a Szentlélek munkája által olyan bizonyosan részeseivé válunk az ő valóságos testének és vérének, amilyen bizonyos az, hogy a szent jegyeket az ő emlékezetére testi szánkba vesszük. Íme, kedves testvérek, Jézus húsvéti jelenléte biztosítja számunkra azt, hogy felismerhetjük őt ma is, a mi közösségeinkben, az ige hirdetésben és a látott igében, az úrvacsora közösségében is. Amen. Válaszoljunk fennállva az igére, 185. dicséretünket keressük meg és énekeljük el. Imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, hálaadással köszönjük meg, hogy nem egy romantikus álom, amit az evangéliumban olvasunk, hanem valóság, reális, teljesen hétköznapi valósága a te jelenlétednek, úgy az egykori tanítványok életében, mint a maiakéban. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy felnyitod a mi szívünket és értelmünket arra, hogy megértsük az írásból, az úrvacsora közösségének van húsvéti olvasata, van húsvéti tanítása. Leginkább akkor vesszük ezt észre, ahogyan hallottuk, hogyha nem hangsúlyozzuk eléggé. Hogyha csak egymást visszük lejjebb és lejjebb, és nem találjuk szomorúságunkban a kiutat. Add, Urunk Jézus, élő Istenünk, hogy veled élhessük a mindennapokat, és hogy befogadj bennünket a te hazádba, országodba. Add, hogy osztályrészünk lehessen általad az örök élet. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi gyülekezetünkért, megkeresztelt kicsiny gyermekért, családjáért. Imádkozunk hozzád, Urunk, betegjeinkért, kórházi ágyon fekvőkért. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, azokért a pánik betegekért, fiatalokért és idősekért egyaránt, akik félnek az élettől, a holnaptól, a holnap utántól. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért a generációkért, akik ma is sokat dolgoznak. Imádkozunk hozzád azokért a generációkért, akik sokat tettek azért, hogy mi élhessünk. Hálaadással köszönjük meg neked időseinket. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyászoló testvéreinkért, akik ugyanazt látják, értik és élik, amit az emmausi tanítványok. Imádkozunk hozzád, Urunk, az emlékezőkért. Köszönjük neked, hogy te vigasztalásoddal egészen valóságosan átjártad és átjárod az ő életüket. Könyörgünk hozzád, Urunk, a nélkülözőkért, a munkanélkül lévőkért. Imádkozunk hozzád népünkért, nemzetünkért, határainkon belül és határainkon túlélő testvéreinkért. Könyörgünk a mi testvérközösségeinkért, Járád karácsonyi, Maros-Szentgyörgyi, Zilahi barátainkért. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, a Pomázon élő keresztjén felekezetekért, a Krisztust vallókért. Különösképpen is könyörgünk most hozzád evangélikus testvéreinkért és legfiatalabb gyülekezeti tagjukért, Fülöpért. Te áld és te erősítsd meg őt, e mai naptól fogva is, mikor eljegyzed a keresztséggel. Amen. Amen. Mondjuk el a mi Urunktól, Jézustól tanult imánkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket és hallgassuk meg a hirdetéseket. Testvéreim, ma délután 3 órától Szentendrén presbiteri továbbképző alkalom lesz. Kérem presbiter testvéreimet, hogy alkalmunk után beszéljük meg az utazásnak lehetőségét. Szeretettel ajánlom gyülekezetünk minden tagjának, közösségünk újságjának legfrissebb számát, megjelent az Áldás Békesség újság. Amennyiben tudjuk, kérem testvéreimet, hogy 300 forinttal támogassuk a lap előállítását. Ha pedig ajándékba vinnénk az újságot, tegyük meg ezt bátran, hiszen ezért született meg. Hirdetem bibliai rajzpályázatunkat, kedvenc bibliai történetem Virágvasárnaptól Pünkösdig címmel hirdettük meg. Május 12-én lesz a beadási határidő. Társas utazás Mózestől a Jelenésekig címmel bibliaolvasó kör indul április 24-én, szerdán. A résztvevők célja a teljes szentírás elolvasása, könyvek szerint haladva az elejétől a végéig. 2 hetente szerdánként 19 és 21 óra között nyílik alkalom arra, hogy az otthon elolvasott ige szakaszokról beszélgessünk. A szervezők Óváriné Herpai Dóra és Róna Péter szeretettel várnak mindenkit, aki kedvet érez az olvasókörhöz csatlakozni. Az első alkalom, ahogyan hirdettem, most szerdán 19 órakor lesz a gyülekezeti ház emeleti tervében. Olvassuk közösen a Szentírást. Mert ahol 2 vagy 3 összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Kedves testvérek, ahogyan néhány hete is hallottátok, céladakozást hirdetünk és hirdettünk kiskelyhek készítetésére. Összességében további 150 darab ezüstözött kiskelyhet vásárolnánk, melyek ára darabonként 1905 forint. Aki jó szívvel járul ehhez hozzá, kérem, hogy tegye meg. Készülünk közösen fiataljainkkal a május 11-én 15 órakor kezdődő konfirmációi vizsgára, majd a vasárnapi fogadalomtételre. Ezzel párhuzamosan keressük azokat a testvéreinket, akik 50 évvel ezelőtt konfirmáltak, de nem itt a mi gyülekezetünkben. Keressük azokat a testvéreket tehát, akik 1963-ban konfirmáltak valamelyik református gyülekezetben. Mindazokról, akik itt konfirmáltak Pomázon vagy Csobánkán, nyilvánvalóan az anyakönyvben adatokat találunk, de azokról a testvérekről, akik esetleg máshogy tették ezt meg, őket kérjük, hogy jelentkezzenek. Hirdettem, hogy jövő héten szombaton, április 27-én délelőtt 9 órától Pomázon templomunkat és gyülekezeti házunkat takarítanánk ki egy tavaszi nagy takarítással. Pomázon a gyülekezeti házban ablakokat pucolnánk a felső szinten, illetve a templomban is. Szeretettel kérem testvéreimet, hogy aki tud, jöjjön el erre az alkalomra. Ugyanezen a napon 15 órától kerül sor Kenyeresi Károly nagytiszteleti úr beiktatására, hiszen a gyöngyösi gyülekezet őt választotta pásztorául. Kedves testvérek, hirdetem, hogy a napokban kell majd azoknak a szülőknek dönteniük hit és erkölcstanoktatás tekintetében, akiknek gyermeken jelenleg 4. osztályba jár valamely állami általános iskolába. Kérjük testvéreinket, hogy a választást lehetőségekor keressék, illetve írják be a hit és erkölcs oktatást, és ezen belül pedig a református oktatást. Szeretném megköszönni gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és imádságát. Fájdalommal hirdetem, hogy az elmúlt héten megszólaltak harangjaink. 2013. április 15-én harang szólt Schmidt Alexandra halálának 5. éves évfordulóján. Emlékeztek szerettei. 2013. április 8-án életének 57. évében elhunyt Bábszky Ottó. Temetése 2013. április 17-én volt református temetőkertünkben. Istenünk vigasztalását kérjük gyászoló testvéreink életére. Alkalmainkat hirdetem. Hétfőn 9 óra 30 perctől babamama kör lesz Pomázon, 17 órakor imaóra, 18 órakor pedig énekkari próba. Kedden 18 órakor bibliaóránk lesz Csobánkán, Kék Kereszt alkalom Pomázon. Szerdán 6 órakor bibliaórát tartunk, és 19 órakor kezdődik a bibliaolvasókör. Csütörtökön 18 órakor imaóránk lesz Csobánkán. A tegnapi nap délutánján egy nagyon rövid értesítést kaptam arról, hogy lehetséges, de még konfirmáció, megerősítés nem volt ebben, hogy ezen a napon 18 órakor lesz a vizitáció gyülekezetünkben. Presbiter testvéreimet, hogyha megerősítik ezt az információt, akkor kiértesítem, de erre az alkalomra szeretettel hívunk és várunk bárkit gyülekezetünkből. Matyó Lajos és Csákai Gyula testvéreink jönnek majd vizitálni közösségünkbe. Tehát előreláthatólag csütörtökön 18 órakor lesz, megerősíteni fogom még ezt az információt. Pénteken 19 órakor kerül sor ifjúsági bibliaóránkra, vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-kor pedig Pomázon. Ezen az alkalmon megkereszteljük Német Gergőt, valamint Schmidt Bendegúzt és Schmidt Benyámint. Istenünk áldja meg egy kicsiny életeket is. Végül, de nem utolsó sorban gyülekezetünk kórusa május 24-e és 26-a között Maros-Szentgyörgyre utazik. Szeretettel hívja és várja az utazni szerető testvéreket gyülekezetünk közösségéből is. Kérem, hogy részletes információkért keressék Bíró Istvánné Katalin testvéremet. A költségek előreláthatólag az utazók létszámától függően 15-20 ezer forintot jelentenek, és ehhez jöhet még hozzá a biztosításnak a díja. Kedves testvérek, a hirdetések és istentiszteletünk végéhez értünk. Záró énekül 511. énekünk első versszakát énekeljük el. Maradj velünk!
atyám oldalamról, ó, maradj velem.
Fennállva vegyük az áldást. A békesség Istene pedig, aki az örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagypásztorát, tegyen készségessé titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte, ami Urunk Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen.